Sok szeretettel köszöntöm a Zugligeti gyülekezetet. Mielőtt elkezdem az ige hirdetést, elmondom, hogy biztos, hogy nehezített körülmény lesz az, hogy meleg van, és hogy fáradtak vagytok. Nekem pedig az, hogy két felé kell néznem, mert szemben nem ül velem senki, ezért főleg oda fogok nézni valószínű. De mégis hangolódjunk rá az Isten szavára, ami nekünk örömöt, igazságot és biztos talapzatot ad mindig, mindenkor. Most mondanám el, hogy nem könnyű témát hoztam elétek, sőt, megdöbbentő témát, de erről is szól a Szentírás, ezért kérlek is benneteket, hogy nyissátok ki velem az 52. Zsoltárnál. Az 52. Zsoltárnál, amiről azt kell tudni, hogy átok Zsoltár. Ami az emberi természetnek, és főleg az Istent követni akaró keresztény embernek különös megdöbbentő, hogy fordulhat elő a Szentírásba ilyen. Ilyen vélemény, ilyen kritika, ilyen leleplező dolog. Hát ennek járunk ma utána. Hogyha nálatok is nyitva van az 52. Zsoltár, akkor legelőször is felolvassuk együtt, jó? Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és azt mondta neki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mind dicseked el gonoszságban, ó te magabíró! Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, félnek és nevetnek rajta. Íme az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokasságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mindörökkön örökké. Áldalak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid előtt. Hát, hogyha az első sokkoló hatáson talán túl vagyunk, akkor ha csak a Zsoltárt olvassuk, mindenképpen egy olyan szituáció zajlik le előttünk, hogy akiről Dávid, aki mint magát zöldelő olajfánt jeleníti meg Isten házában, akiről így szól, az biztos, hogy rögtön mindenki számára látványosan elvetemült ember, olyan, akiről mindenkinek megvan a véleménye, és rögtön emberi szemmel is leleplezhető, hogy benne mi lakozik. Nem, nem ugye? Szóval ez a benyomásunk, hogyha elolvassuk ezt a Zsoltárt. De akkor további kutatásra hívlak bennetek, nézzük meg azt a történetet, ami alapján egy kis betekintést kaphatunk, hogy ki is volt ez az ember, akiről csak most nyomatékkal, kivonattal olvasom, hogy mint gonoszságban, magabízásban leledzőt, a nyelvével ártalmakon elmélkedőt, álnokságnak mesterét jelöl meg, hogy aki tudatosan inkább a gonoszt szereti, mint nem a jót, hazugságot szól, nem Istent fogadja erősségévé. Milyen szituáció zajlódott, mi is volt ez a történet, amin belül kirajzolódik, hogy ki kicsoda, de előre elárulom, hogy nem rögtön az elején rajzolódik ki, hogy ki kicsoda. Ezért, szerintem ezért nagyon nagy tanulság számunkra ez a Zsoltár, Isten véleménye, és az is, hogy mennyire nem a szemünknek, meg a benyomásunknak hihetünk egy-egy előforduló szituációnál. És most, hogy már egy kicsit talán kellőképpen felcsigáztam az érdeklődéseteket, nézzük meg magát a történetet, amit láthatjátok, hogy itt a Zsoltárnál meg is van jelölve, hogy Sámuel első könyve 21. fejezeténél találunk meg, aminek egy-két mozzanata segít minket közelebb vinni a megértéshez. Mielőtt azonban belekezdenék, muszáj elmondanom, hogy milyen előzmények voltak, mert így kerek a történetünk, így érthető világosan. Ugye biztos tudjátok mindannyian, hogy Dávidnak abban az időszakában, amikor menekülnie kellett Saul király elől, azért kellett menekülnie, mert noha Saulnak már vője volt, sőt, a fiának a legjobb barátja, sőt, Isten által újonnan felkent király, de ugye látjuk majd, milyen jellemmel bíró Saul szemében ez már önmagában elég provokatív tényező volt ahhoz, hogy ne tudjon uralkodni az érzelem világán, és mivel Dávid egy jó képességű fiatalember volt, aki ugye győztes csatát is vívott a Góliát, a filiszteusokkal való nagyméretű és nagyszájú filiszteusokkal való küzdelemben Góliátot legyőzte, és mind ez a körülmény kiváltotta Saul irigységét, és adtak neki olyan formán esélyt, meg próbáltak Isten szerint eljárni, hogy Dávid még ahhoz is értett, hogy szépen muzsikált, és ott volt a királyi udvarban, és a zeneterápia jót is tett a királynak ideig, óráig, de meggyőződtek Jonatánnal, Saul király fiával, Dávid és az ő barátja Jonatán, hogy leleplezték önmaguk számára azt, hogy hiába minden próbálkozás, olyan gyilkos indulatokkal van ellene a király, hogy el kell, hogy meneküljön előle, és méghozzá szó nélkül, mert attól is felgerjed. Ugye próbálta Jonatán meggyőzni, hogy javuló félben van az apukája, biztos nem fogja őt megölni, biztos, ezek csak ilyen kitörések, de az ezt megelőző történésnél világossá vált, hogy nem fog ő ebből gyógyulni, és menekülnie kell Dávidnak. Így csöppenünk be a történetünkbe, hogy elmenekül Nóbba, ahol az akkori főpap lakik, és ahol az úrnak színe van, és emlékeztek erre a jelenetre, hogy ételt kér, fegyvert kér, és egy számunkra fontos mozzanat történik itt, hogy Dávid hazudik. Na, ez most azért fontos, mert Dávid írja le a másik emberről az átok Zsoltárt és az álnokságnak a nyelvét, de azért hozzáteszem, hogy Dávid azért hazudik, mert az ügyet akarja óvni, és azt mondja a papnak, amikor kérdezi, hogy mi járatban vagy itt, akkor azt mondja, hogy egy titkos küldetésben van a király küldönceként, és nem árulhatja el, hogy mi történik, de mindenképpen hazudik. Ez egy fontos mozzanat, ezt tartsuk meg az emlékünkbe, jó? És ami itt erről a másik emberről, erről az Idumea, vagy Edomeus Doégról szól, az ebben a fejezetben mindösszesen egyetlen egy vers, amit most felolvasok, és majd vissza is fogunk rá térni, de nagyon sokat mondó. Tehát a 21. fejezet 7. versét olvasom. Volt pedig ott azon a napon Saul szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az úr előtt, akit Doégnak hívtak, ki Edomita volt, Saul pásztorainak számadója. Hát sok mindent megtudunk ebből az egy versből, hogy milyen pozícióban szolgált ő Saulnál, a királynál, megtudjuk ugye a származását is, hogy rokon népek közül volt, Ézsau leszármazottja volt, és az, hogy ő volt a számadója a pásztoroknak, és hogy ő is ott tartózkodott azon a napon, ezen a helyen, ahol szemtanúja volt annak, hogy Dávid fegyvert kér és ételt kér. Na hát, egy picit közelebb jutottunk a dologhoz, de ez még nem árulkodó. Tehát, ha minden napokban történik egy ilyen esemény, hogy menekülés, szituáció, hazugság, ami nem biztos, hogy nyilvánvaló, hogy még mindenki számára, hogy hazugság, meg van egy szemtanú is, ebből még messze következtetés nem tudunk levonni, ezért tovább megyünk és tovább olvasuk a 22. fejezetet, mert Dávid ugye átmegy egy másik királyhoz, ott eljátsza az őrültet, de a következő jelenet, ami viszont számunkra megint sokat mond, az a 22. fejezet, és ezt most egybe fel is olvasom. Nem csak a meleg és a fáradtság miatt, hanem azért is, hogy kérlek szépen benneteket, hogy feszülten figyeljetek, mert ilyenkor mindig érdemes megnézni, kik vannak jelen, milyen helyzet adódik, milyen légkör adódik. Azt ők hogy élik meg? Ha nálunk adódna ilyen helyzet, mi milyen következtetéseket vonnánk le? Mi minek neveznénk? Mi mit látnánk belőle? Ők mit láttak belőle? Abból mi lett? Szóval érdemes mindezeket megnézni, ezért akkor újból együtt olvassuk a 22. fejezetet. Elment azért onnan Dávid, és elfutott, Adullám barlangjába. És mikor meghallotta, hogy testvérei és atyának egész házanépe oda mentek hozzá, hozzágyűltek mindazok, akik nyomorúságban voltak, mindazok, akiknek hitelezőjük volt, minden elkeseredett ember, ő pedig vezérük lett azoknak, mint egy 400-an voltak ő vele. Elment onnan Dávid Micpába, Moáb földjére, és mondta Moáb királyának, hadd jöjjön ide hozzátok az én atyám és anyám, míg megtudom, hogy mit fog cselekedni velem az Isten. És vitte őket Moáb királya elé, ott maradtak vele mindaddig, míg Dávid a várban volt. Gád próféta pedig mondta Dávidnak, ne maradj a várban, hanem eredj és menj el Júda földjére. Elment azért Dávid, és Héret erdejébe ment. Ez az egyik szituáció, amit közzé teszi, hogy mi történik egyik helyszínen, számunkra a fontosabb az most jön. És meghallotta Saul, hogy eltűnt Dávid, és azok az emberek, akik vele voltak. Saul pedig Gibeában tartózkodott a hegyen a fa alatt, dárdája kezében volt, szolgái minnyájan mellette álltak. Mondta azért Saul az ő szolgáinak, akik mellette álltak. Halljátok meg Benyáminnak fiai, Isainak fia, adni fog-e nektek minnyájatoknak szántóföldeket, szőlőhegyeket? És minnyájatokat ezredesekké és századosokká fog-e tenni? Hogy minnyájan összeesküdtetek ellenem? És senki sincs, aki tudósítana engem, hogy fiam szövetséget kötött Isai fiával? És senki sincs közöttetek, aki szánakoznék felettem, és megmondaná nekem, hogy fiam fellázította szolgámat ellenem, hogy leselkedjék utánam, mint ahogy a mai napon megtetszik. Megállok, jó? Hát mit látunk mi a királynál? Ugye azt látjuk, hogy jelen van a király, a dárdája azért ott a kezébe, az egy fontos dolog nála már ebben az időben, annélkül el nem mozdul, ez is sok mindent elárul. És ott van körülötte az összes alattvalója, és megtudja ugye, hogy mi a helyzet Dáviddal, és hogy még más emberek is csapódtak hozzá, és egy olyan légkört kerekít, amit hát nem is tudom, hogy hogyan nevezzünk. Mit mond ebben a beszédben? Próbáljuk meg együtt végig gondolni, mit sorol fel. Mit idéz elő a beszédével? Ugye először is lelkiismeret furdalást a többiekben, ugye, hogy ti milyenek vagytok? Hogy senki nem mer nekem szólni? Vagy ezzel, hogy nem szóltok ezzel, tudjátok-e, hogy oda csapódtok lélekben ti is az árulókhoz? Ti is árulók vagytok? Azok akartok lenni? Aztán ugye vádol, mert azt mondja, hogy aha, ajándékot, jutalmat, pozíciót ígért nektek Dávid, azért vagytok ilyenek, azért vagytok gyávák. Van ebben megfélemlítés, van ebben zsarolás, van ebben vádolás, ugye? Aztán a vádolja Dávidot olyan színbe tünteti fel, hogy ő a lázító, ő a nem normális, ő, aki rossz helyzetben van, és ő a félelmetes, akitől félni kell, és hát összeesküdött, még a fiam is. Mindenkit fellázított. Vajon titeket is? Most azért mondom ezt ilyen hangsúlyjal, mert gondoljuk bele magunkat, hogy azért az életbe adódik nálunk is olyan helyzet, nem? Amikor valaki vagy pozícióban van, vagy nincs, de olyan jelenség, hogy egy beszédével tud olyan légkört teremteni, úgy az ember összemegy. És azt se tudja, fiú-e vagy lány, ő csinálja jól a dolgokat, vagy nem ő csinálja, valóban benne van-e az, amivel megvádolják, valóban gyáva-e. Szóval ez egy ilyen, hát hogy is mondjam, ez egy ilyen, egy nagyon hatékony beszéd. De azért van előttünk, hogy óvatosak legyünk. Mert attól még, hogy az életben ilyen előfordul, attól még az Isten diagnózisát ne felejtsük el Saulról ebben az időben. Saul őrült volt. Bocsánat, hogy ezt így kimondom, de ami azt jelenti, hogy teljes mértékben Sátán mozgatta. Na most ezt azért hangsúlyozom ki, mert ugye megpróbálták Dávidék is menteni az ügyet, hogy hát, ha még a király nincs olyan állapotban, de számukra ez tisztázott volt. Azért is menekült el. De megesik a keresztényekkel is az, ami itt a katona emberekkel is, hogy inkább ők törpülnek össze, és próbáljuk máshogy nevezni a dolgokat, hogy hát beteg, ami félreértés ne essék. Tehát az irgalom istene most is az irgalom istene. A kegyelem istene most is a kegyelem istene. De van olyan helyzet, amikor nem lehet ezt keresztény belső lelki világgal tovább úgy nevezni, ahogy mi szeretnénk, mert védhetetlen az ügy. És egy védhetetlen ügyben egy sátántól rángatott ember hangulatot kelt. Annak pedig nem szabad felülnünk. Tehát ott szilárdan tudnunk kell, hogy van egy hangulat, de ezen felül az Isten most is a helyén van, ő pedig valahogy nevezi az ügyet. Na menjünk is tovább, mert még a főszereplőnkről nem tudtunk meg sokat, csak egy hangulatkeltésről. Erre föl a 9. versbe írja erről a Doégról, akkor felelt az edomita Doég, aki Saul szolgái közt állt. Én láttam, hogy az Isai fia Nóbba ment az Akitóp fiához, Akimélek paphoz. Aki ő érette, megkérdezte az urat, és eleséget adott neki, sőt a filiszteus Góliát kardját is neki adta. Pont. Ennyit mondott. Kérdezem én tőletek, igazat mondott ez az ember? Valóságot mondott. Volt benne egy pici hazugság is? Nem. Figyeljétek jól a szöveget, semmi hazugság nem volt benne. Hát ha most ezt összevetjük azzal, amit Dávid mondott az Átok Zsoltárba felőle, hogy álnokságnak nyelve, hazugság szólója, szereti a gonoszságot inkább, mint az igazságot, eltörli az Isten a földszínéről. Na ha most látjuk ezt a jelenetet, és bocsássatok meg, hogy ilyen élén képzelő előre hívlak benneteket, de akkor mit mondanánk esetleg Dávidról, ha mondjuk mi látnánk, hogy Dávid hazudott ott a főpap előtt, és mit mondanánk erről a Doégról, aki tulajdonképpen csak a király utasítására megszólalt, és elmondta az igazságot. Ugye, hogy mennyire nem jól látnánk? Én gyanítom, hogy a keresztény jóindulatú lelkületünkkel mi ezt az esetet máshogy értékelnénk, mint ahogy az Isten értékeli. És ez egy fontos dolog, testvérek. Mert olyan idők felé közeledünk, amikor még az is megkérdőjeleződik lassan, hogy milyen neműek vagyunk, nem még amikor majd pörögnek az események, és tényleg mindenre szükség lesz, ami épp és Istentől eredő világos kijelentés, mert minden borul körülöttünk, minden máshogy lesz megfogalmazva, szóval nem is sorolom ezt tovább, de mennyire észnél kell lennünk. Ez az ember, ez a Doég nem hazudott. Csak elmondta a tényt, nem tett hozzá, nem vett el belőle, nem történt semmi az ő szájából. A hatás azért meglett, és ebben volt nagymester ez a Doég, a hatásban. Tehát leleplezhetetlen volt az ő beszéde a körülötte állóknál, mert igazat mondott, nem tett hozzá, nem vett el, látszólag nem volt benne álnokságnak nyelve, csak ez a Doég tudta, hogy mikor kell szólni, mert tisztán tudta maga előtt, ki tudta sakkozni, hogy ennek mi lesz a következménye egy őrült királlyal szemben. Tehát még egyszer mondom, amíg a katona emberek és az ottani szolgálók egy kicsit összetöpörödve a félelem, meg hát tudjátok, hogyha egy király azt mondja, hogy árulók vagytok, akkor ott pucs, előkészület, ott mindenkinek borba hull a feje pillanatokon belül, tehát ott azért sok minden kockán forgott, de mindenképpen a teremtett légkör, meg a tehetetlenség, meg földbe gyökerezett láb, ez úgy nagyjából úgy cselekvőképtelenné teszi az embert. Na, ennek a Doégnak úgymond észnél volt a dolog, elmondta ezt a valós, igaz egy gondolatot, és nézzük, hogy mi történik. 12. vers. És mondta Saul, halld meg most, te Akitóbnak fia. Ja, bocsánat, még a 11. Akkor elküldte a király, hogy elhívják Akimélek papot, az Akitóp fiát, és atyának egész házanépét, a papokat, akik Nóbban voltak, eljöttek mindnyájan a királyhoz. És mondta Saul, halld meg most, te Akitóbnak fia. Ő pedig mondta, én hol vagyok, uram. És mondta neki Saul, miért ütöttetek pártot ellenem? te is az Isainak fia, hogy kenyeret és kardot adtál neki, és ő érette, megkérdezted az Istent, hogy fellázadjon ellenem, hogy leselkedjék, mint ahogy most is történik. És felelt Akimélek a királynak, és mondta, minden szolgáid között kicsoda hűségesebb Dávidnál, aki a királynak veje, és aki akaratod szerint jár, és tisztelt ember a te házadban. Vajon csak ma kezdtem-e az Istent ő érette megkérdezni? Távol legyen tőlem. Ne tulajdonítson olyat a király a szolgájának, sem atyám egész házanépének, mert erről a dologról semmit sem tud a te szolgád, sem kicsit, sem nagyot. Nem megyek tovább egyelőre. Mit látunk ennek a papnak a beszédében, kiállásában, feleletében? Hát azt látjuk, amit a katona embereknél, meg a többieknél nem láttuk, hogy ez a pap bátor volt, és egyenes, és neki észnél volt, tehát észnél volt az elméje, és határozott volt, és hűen képviselte az Istent, és nem félt a királytól. Akkor sem, ha tudta, hogy ennek a kijelentésének nagyon nagy következményei lehetnek, de szembesítette a királyt azzal, hogy nincs igaza, elmondta neki, hogy Dávid nem lázadó, tehát ő is teremtett egy jó légkört ott a többiek körében, ami tisztázhatta, hogy ki kicsoda ebben a felállásban, és bátran elmondta azt is, hogy nekem se tulajdoníts ilyet, nem csak most kérdeztem meg az urat Dávid felől, mindig is, régtől fogva is. Tehát bátor volt. Na, meg lett a következmény, figyeljetek a 16. verstől. A király pedig mondta, meg kell halnod, Akimélek, neked és a te atyád egész háza népének. És mondta a király a poroszlóknak, akik mellette álltak, vegyétek körül, és öljétek le az úrnak papjait, mert az ő kezük is Dávid mellett volt, mert tudták, hogy ő menekül, és mégsem mondták meg nekem. A király szolgái azonban nem akarták kezeiket felemelni, hogy az úrnak papjaira rohanjanak. Na ennyi a javukra van írva, hogy azért ebben is lebénultak voltak, és ezt azért nem tudták volna megtenni még egy őrült király kedvéért sem, inkább halnak ők is. Akkor mondta a király Doégnak, fordulj nekik te, és rohanj a papokra. És ellenük fordult az edomita Doég, és ő rohant a papokra. És azon a napon 85 embert ölt meg, akik gyolcs efódot viseltek. És Nóbot is, a papok városát fegyvernek élével vágta le, mind a férfit, mind az asszonyt, mind a gyermekeket, mind a csecsemőt, az ökröt, szamarat és bárányt fegyvernek élével. Akitóp fiának, Akiméleknek egy fia azonban, akit Abjátárnak hívtak, elmenekült, Dávid után futott. És megmondta Abjátár Dávidnak, hogy megölette Saul az úrnak papjait. Dávid pedig mondta Abjátárnak, tudtam én azt már aznap, mert ott volt az edomita Doég, hogy bizonyosan megmondja Saulnak, én adtam okot atyád egész háza népének halálára. Maradj nálam, ne félj, mert az, aki az én életemet halálra keresi, az keresi a te életedet is, azért te bátorságosan lehetsz mellettem. Hát súlyos ez az eset. Volt valaki, aki meg tudta csinálni, de ha emberileg nézzük, most maradjunk először csak ennél a verziónál, emberileg csak egy királyi utasítást hajtott végre. Meg hát ugye történt olyan már honfoglalás idején, isteni utasításra, hogy egy egész népet ki kellett írtani. Tudom, hogy túlzok, csak felvázolom, hogy azért tudjunk különbséget tenni. De ugye ott betelt a gonoszságuk azoknak a népeknek, ott kellett veszni még az állatnak is, meg a gyermeknek is, de ez nem ugyanaz az eset. Egyáltalán nem ugyanaz az eset. Tehát bibliai események és események között is józanul kell tudni választani, hogy mi micsoda, és tulajdonképpen látszólag csak egy királyi parancsot hajtott végre egymaga. Beszéd nélkül nem szólt. Mégis, és most visszalapozok az 52. Zsoltárhoz. Dávid, aki hazudott, azzal szembe, aki látszólag nem hazudott, azt mondja, hogy dicsekszik a gonoszságban, magabízó. A nyelve ártalmakon elmélkedik, olyan, mint az éles olló, álnokság mestere, Szereti a gonoszt inkább, hogy nem a jót, a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeret minden ártalmas beszédet, az álnok nyelvet, és mondja a végét. Testvérek, ez a Zsoltár hihetetlen módon mutatja be, hogy az élet bizonyos epizódjaiban, még ha látszólag nem is tudnánk jól dönteni a helyzetek között, Isten mégis előre látja, hogy kinek a szívébe mi zajlik. Hogyha, bocsánat a kifejezésért, tudom, hogy a műfaj nem éppen ide való, de mégis, hogy megértsük. Hogyha ott véleményt kérnénk a Saul király körülött lévő emberektől, még a vérengzés előtt, hogy kit hogy ismertek meg, és kit minek mondanának, akkor egész más vélemények jönnének ki emberi szempontból, még Isten követő jó akaratú szempontból is, mint amilyen diagnózist az Isten felállít. Vigyázzatok, meg ne tévesszen benneteket semmi. Még a szép beszéd se. Mondom én ezt innen, ahonnan az Istent próbálom képviselni. És Isten látja lelkemet, hogy ő előtte való erős kiáltással szóltam, kértem, hogy mutassa meg, hogy mit kell hoznom. De ezek nagyon sokat mondó dolgok. Nehogy emberileg próbáljunk meg véleményeket kialakítani helyzetekben, addig, míg Istent meg nem kérdezzük, mert még a legszebbnek tűnő, legigazabbnak tűnő, legsimulékonyabb beszéd mögött is lehet álnokság. És egy botladozó ember, aki Dávid volt, egy botladozó embert is mondhat Isten szíve szerint való embernek. És akkor most azt a mozzanatot nézzük meg, hogy lehet, hogy egy hazugságba tévedő Dávid azt meri mondani, kimondja ezeket az Isten szerinti diagnózisokat, és kimeri mondani, hogy ő pedig zöldelő olajfa Isten házában, és bízik Isten kegyelmében mindörökkön örökké. Mi különböztet meg egy embert a másiktól? Mi az, aminek kapcsán ő magabízóan, és magabízónak mondja másikat, de ő magabiztosan mondhatja, hogy ő zöldelő olajfa az Isten házában. Hogy van ez? Ugye sok kérdés adódott a szombatiskola alatt, és kellenek a kérdések, tisztázzuk ki. Hogy van ez, és mi a különbség egyik ember és a másik ember között? Isten szempontjából mi a különbség? Az ember szempontjából mi a különbség? Mert Dávid, ne felejtsétek el, azt olvastam fel a történetnél, hogy lelkiismeret furdalással küzdött. És oka is volt rá. Mert úgy mondta, hogy én adtam okot arra, hogy ennek a sok embernek és élőlénynek el kellett pusztulnia. Azért ez nem kis teher. Testvérek, azért ez nem kis teher, nem? Még akkor is, ha előtte nem ő adott okot arra, hogy menekülnie kellett. Tehát tiszta lehetett az előző dolgainak a lelkében, tiszta lelkiismerettel lehetett, de itt már ő vétett. Hogy van az, hogy a vétek ellenére, sátán vádolásai ellenére, és akkor most itt térjünk rá a helyzet átnézése után a belső folyamatokra. Hogyan lehet, hogy egy Isten előtt vétkező ember, akinek akkora lehet a vétke, hogy miatta emberek pusztulnak el, hát azért ennél súlyosabb dolgot nehezen tudok elképzelni. Mégis tisztán tud megállni, tisztán tud felállni, és kimeri magáról mondani, hogy zöldelő olajfa az Isten házában. Mi tesz különbséget? Hol zajlik ez a folyamat? Hogy ezt egy picit jobban megértsük, egy másik Zsoltárhoz kalauzollak benneteket, az még nehezebb, tehát nem fogom felolvasni, csak vannak benne olyan mondatok, amik segítségünkre vannak, ez a 109. Zsoltár, és mindösszesen két verset olvasok fel belőle. 109. Zsoltár 17.-18. verse. Mivel hogy szerette az átkot, ezért érte el őt. És akkor most egy kicsit kitisztázza, hogy az átok most Dávidtól jön-e az 52. Zsoltárba, vagy ez az ember hozza magára. Mivel hogy szerette az átkot, ezért érte el őt. Mivel nem volt kedve az áldáshoz, Ezért távozott el ő tőle. Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj. Hát nagyon határozott dolog, hogy hogyan tud valakin úrrá lenni az, amire az Isten azt mondja, hogy ez átkozottá lesz. De emlékeztek arra pici kis mondatbéli dologra, ami elmondja, hogy tulajdonképpen ez hogy történik. Ugye azt mondja a végén, hogy mint az olaj, mint a víz belefolyik a belsőbe, és ott szétterül. De hogyan? Mivel nem volt kedve az áldáshoz. Nem volt kedve az áldáshoz. Testvérek, álljunk meg egy szóra. Abban nincs különbség ember és ember között, hogy vétkezünk. Erről szólt a szombatiskolánk egy része. Nincs különbség, és ez nyugtasson meg bennünket. Mert Isten nem vádol azért bennünket, hogy vétkezünk. Ez az alap. Innen indulunk. Ebben élünk. Az egy kegyelmi pillanat, amikor az Isten meg tud végre keresni bennünket, hiszen születésünk óta ezen munkálkodik, és meg tud valamilyen ponton keresni, hosszú-hosszú, kitartó, türelmes, előzékeny munkája kapcsán, hogy végre bemutatkozhasson személyesen, és megmondja, hogy ki ő, és mit akar velünk, és milyen ő velünk. Nem onnantól fogva kezdünk el vétkezni, csak onnan látjuk meg, hogy tulajdonképpen mi mibe élünk, meg milyenek vagyunk. Isten nem vádol azért, mert vétkezel, hanem szabadítani szeretne. Nem ott van a gond, amikor vétkezel. Persze, hogy nem jó, persze, hogy szenvedés, persze, hogy fájdalmat okoz, de az Isten megváltási tervébe bele van kombinálva, hogy mi fog veled megesni, mert akár tudatosan, akár tudatlanul, akár azért, mert még tanuló vagy. Hát egyszerre nem tudsz tökéletes lenni, erről is szólt a szombatiskolán. Isten megváltási tervébe ez bele van kombinálva, ő tud róla. Mi szörnyűködünk, lepődünk meg, és akarunk tőle elfordulni. De hol van a bökkenő? Amikor megtudod, hogy mi a baj veled, és nem akarod elfogadni az Isten áldását. Mert mi az Isten áldása? Hogy ott lehetsz az Úr színe előtt, és elfogadhatod ingyen kegyelemből az ő ajándékát, hogy noha te vétkeztél, Jézus mégis abban a pillanatban, hogy te őszintén ezt bevallod, leperli a peredet. És nem kell, hogy téged nyomasszon, nem kell, hogy őrítőleg hasson rád, nem kell, hogy ezt tegye ki a mindennapjaidat, mert hidd el, és fogadd el magát az érzésvilágot is, ami utána jön, hogy Isten leperelte a peredet. Innentől fogva fedhetetlen vagy. Nincs joga másnak se vádolni, meg nincs jogod magadat sem vádolni. A vádolás Sátántól jön. Az áldás az Istentől jön. És Isten erre szeretne bennünket megtanítani. És az, aki noha nyomasztóan jön el még akkor is, mert remeg, mert érzi, mert nem jó vétket elkövetni, annak jogalapja van azt mondani, hogy vétkeztem ugyan, de az én megváltom leperelte a peremet, és segít engem abban is, hogy egy leperelt per után megnyitja a mennyet. Testvérek, hát itt megint meg kell álljak, mert ez nem csupán így zajlik, hogy leperli a peredet, és akkor tiszta lehetsz, hanem abba a pillanatban a lélek által az összes dolgot neked ajándékozza az Isten. A képességeidet fejleszti, kiélesíti, a szívedet oda helyezi önmagához. Az összes dolgot, ami eddig vakvágányon, másik síkon mozgott, azt áttereli magához, az ő szolgálatára, hogy oda szánhasd magad. Nem bűnnek fegyveréül, hanem az igazság fegyveréül. És amikor ezt a maga oldalára tudja állítani, akkor te zöldelő olajfa vagy az ő házában. Nem az számít, hogy mit csináltál, hanem megengeded, hogy áldott lehess, és elfogadod az Isten összes segítségét. És ez gyakorlati dolog, testvérek. És magabiztos lehet. Igen. Jöhet a vádolás. A múlt héten is Budapesten szolgáltam, és mentem az Aradi utcába, két utasom volt, és figyelmen kívül hagytam egy közlekedési szituációt, azt se vettem észre, hogy figyelmen kívül hagytam. Balról elengedett ugyanaz illető, de mutatta, hogy körülbelül mi a véleménye rólam. Az utasok meg rögtön mondták, hogy mit mutogatott nekem. És mondtam, most akkor mit csináljak, idegeskedjek? Olyan sok újat úgysem mutatott, tehát ezzel úgy tisztában vagyok. Hogy ilyen az ember, van ilyen. De most ezt azért mondom, elértitek most, hogyha valaki elmondja nektek nyomatéka, hogy ti mit tettetek, és főleg azután, hogy ti ezt lepereltétek, akkor most mit kezdesz vele? Akkor megint magadba gubózol, megsértődsz, vagy hogy lehet ilyen? Ne foglalkozz vele. Ő vele se foglalkozza, ez az ő baja, hogy most nem tudott úgy megnyilvánulni, nem jókor, mert van helye az ilyennek, amikor valaki nem akarja észrevenni, hogy milyen, olyan is van, annak is van helye, most nem jókor, mert a te pered le van perelve az Isten előtt. Te ebbe a pillanattól fogva a zöldelő olajfa vagy az Isten házában. Téged nem az kell, hogy húzzon, vonjon, hogy ki mit mond, meg nem is az, hogy te mit gondolsz magadról. Hát az Isten mit gondol rólunk? Nem a mínuszból akar minket felsegíteni és odaállítani maga mellé. Hát nem ez a megváltás műve. Hát dehogy is nem. Akkor pedig ne az mozgasson, hogy mit érzel, meg milyen benyomások értek. Mindent az Isten kinyilatkoztatása alapján perelj le magadban, dönts, és biztos belső lelkiismeretet tud adni neked az Isten. És arra is képességet ad, hogy a nem látványos, mások számára nem látványos, de ott forró, tudatos gonoszságot is meg tud jeleníteni. És néven tud nevezni. Mert az a Doég ez álnok volt. És tudjátok, hogy honnan tudjuk meg, hogy mi is volt az ő igazi kínja és baja? Ha visszatérünk a 21. fejezet 7. verséhez, a Sámuel első könyvében. Ugye azt olvastam, hogy volt ott azon a napon Saul szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az Úr előtt, aki Doégnak hívta, ki Edomita volt, Saul pásztorainak számadója. Miért volt ez az ember is ott, a papok között? Ott tartózkodott az Úr előtt. Testvérek, ott tartózkodni az Úr előtt, úgyhogy úgy jövünk el, hogy nem fogadjuk meg a tanácsait, meg megsértődünk arra, aki elmondja, hogy mi a baj velünk, mert ez a pap elmondta neki, és megsértődött rá. Ez a különbség ember és ember között. Itt a különbség még az áldás meg az átok között. Itt a különbség a között is, hogy ki fog zöldelő olajfa lenni, és ki az, aki az átkot veszi magára, mint a vizet, mint az olajat. Itt van a különbség ember és ember között, hogy beismered-e, alázatra jutsz-e ember és Isten előtt, vagy a másik érzésvilágot hagyod meg magadban, hogy inkább megsértődsz arra, aki mert szólni neked, és Isten nevébe mert szólni neked. És ez az ember onnantól fogva, és nem magam kútfőjéből veszem, hanem miután én át gondoltam ezt az egész történetet, elolvastam Ellen White erről szóló írását, és egy mondatot találtam benne, ami igazolt, hogy megsértődött a papra és gyűlölte. És az összes játszmája, ami nem volt látványos, mert ezt ember meg nem tudta volna ott a közegben mondani, hogy tulajdonképpen ő is rájátszott Saul őrültségére is, és ilyen gerjesztő dolgaira, az összes arra ment ki, hogy pusztuljon a pap. De senki nem tudta volna megmondani róla. Ezért szólt ilyen bátorsággal Dávid, és az átok tulajdonképpen innen adódik egy embernél, hogy ki az, aki alázatra jut Isten előtt, belátásra jut, és higgyétek el, mikor ki tudod mondani, hogy vétkeztél, mikor ki tudod mondani, hogy tévedtél, mikor megkönnyebbülhet a lelked, az egész világ terhele megy rólad, akkor, ha ezt nem engeded meg, még akkor se az úrházában vagy, látszólag lehet. És nincs különbség látványosan ember és ember között, de veszélyes dolog az úrházában úgy lenni az Isten előtt, hogy a legfőbb munkáját nem engedjük meg, hogy szabaduljunk a bűnöktől. A néven nevezett bűnök belátását, a bűnöktől való szabadulás lehetőségét, ha nem vesszük igénybe, törvényszerű, testvérek, törvényszerű idő és szituáció kérdése, hogy mikor csapódunk a másik oldalra. Ez fájdalmas, de ki kell, hogy mondjam. Akkor is, ha mi elképzelni nem tudnánk ezt most magunkról. Ha nem fogadjuk el a legfőbb kiváltságot, a megváltást, a megváltottságot, az egész menny munkáját Sátán oldalán fogjuk találni magunkat. Olyan idők jönnek, hogy mindenre fog rájátszani, és nem tudjuk a fejünket kapkodni, akkor már nem tudjuk. Most gyűjtsétek az olajat. Így lehet olajat gyűjteni. Mert az az Isten, aki ilyenkor kitárulkozik előtted, aki megvált, megsebez, de bekötöz, azonnal kinyomkodja a sebeidet, gyógyírt hoz rá, az az Isten közel fog hozzád állni. Azt az Isten te ismered, azt az Isten te szereted, azt az Isten te akarod. Te akarod. Akkor is azt mondják, hogy izzadságszagú vagy, akkor is azt mondják, hogy ez kényszer. Mindenki azt mond, amit akar. Te ismered az Istent, mert megváltott lehetsz. És ez a fő kapocs. Ez a fő kapocs. Testvérek, én nem akarom tovább az időt mondani, húzni. A Zsoltárnak, a történésnek, a történetnek rengeteg tanulsága van még, amit önmagatok úgyis ki tudtok, tovább tudtok gondolni. De a bátorításként, hogy Dávid hogy fejezi be, én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mindörökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid előtt. És én meg vagyok róla győződve, hogy mindannyian, akik ma itt vagytok, mindannyian ott állhattok Isten előtt ilyen kiváltságban, és nagyon nagy dolgokat szeretne általatok az Isten tenni a közeljövőben, és ennek egyetlen egy kulcsa van, ahogy említettem is. Engedjétek, hogy megváltottak lehessetek. Engedjétek az Istennek ezt a hatalmas, gyönyörűséges, kifejezhetetlen munkáját, hogy a ti Jézusotok, a ti megváltótok lehessen minden nap, minden tapasztalás által. Azt kívánom, hogy ezt megélve, hiszen már ezt gyakoroljátok régóta, csak egy kicsit most rendszerbe szedtem, ezt megélve lehessetek ti egységben. És ismerjétek föl Sátán összes ármánykodását. Jézus bemutatta, hogy mi jön tőle, mi nem. Ismerjétek föl magatokba, egymásba is, már úgy, hogy ne álljatok szóba azzal, amivel nem kell, nem kell, nem kell, nem tőle jön, nem Istentől jön. Engedjétek el, és ti arra nézzetek, hogy azt építsétek, ami Istentől jön. És így legyetek egységesek, így szeressétek egymást, és így tudjátok tükrözni a világnak is, hogy jön, ami megváltunk, közel van. Amen.